Margolis Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, az aréna vendége. A kormány a költségvetés elfogadása óta lényegében már nem dolgozik, de azért hoz olyan döntéseket, amelyek a költségvetést, az állami büdzsét még érintik. Van olyan automatizmus, ami jó irányban tartja, vagy a megszabott irányban tartja a gazdaságot?
Maga a költségvetés az az instrumentum, annak a betartása, vagy betartatása, az az instrumentum, amely ezt tudja biztosítani. A mostani előrejelzésünk azt mutatja egyébként, hogy az általunk korábban prognosztizált kockázatok egy része már realizálódott, és így a tartalékok egy jelentős részét már el kellett kötelezni. Így a költségvetés egy rendkívül megszorított, rendkívül szűkös pályán mozog, és a mai előrejelzésünk azt mutatják, hogy a megcélzott 3,8%-os hiányhoz képest a maradék tartalékok befogyasztása mellett is 4% körüli hiány várható, ami összességében azt gondolom, hogy egy ilyen mély recesszióból kilábaló országban, ilyen gazdasági visszaesés mellett ugyan jó eredmény, de azt gondolom, hogy a költségvetés hitelességének, a költségvetési politika hitelességének fenntartása érdekében az kell, hogy a cél legyen, hogy ezt a pályát, amelyet a kormány kijelölt és a konvergencia programban az európai közösség felé vállalt következetesen betartsa.
Igen, ez a 2-10% pontos eltérés a kormány prognózis meg egy egybanki prognózis között, ez bizalomvesztő különbség?
Ez önmagában nem olyan nagy különbség. Itt az előrejelzés bizonytalansága önmagában lehet ilyen nagyságrendű. Ezzel együtt a mi előrejelzésünk azt mutatja, hogy a október-novemberben tervezett pályához képest a félretett tartalékok egy jelentős részét már fel kellett használni, illetve el kellett kötelezni annak érdekében, hogy ezen a pályán tartsák a költségvetést, ami azt jelenti, hogy beszűkült az a mozgástér, amivel a költségvetés gazdálkodik, és ilyen szempontból a kockázatok azért az elmúlt időszakban nőttek.
Mennyire köti meg a jelenlegi kormány a következő kormány kezét a korábbi kormány átadás átvételekhez képest, ha van erről emléke?
Hát ezt nehéz megítélni. Azt gondolom, hogy a két szintje van a dolognak. Van egy, a kormány elmúlt időszakban folytatott politikája nyomán kialakult folyamat, makrogazdasági pálya, amelynek bizonyos elemei csak hosszabb távon változtathatók. Ezek nyilvánvalóan hosszabb távú elkötelezettségek, de összességében a rövid távú igazi, szoros elkötelezettséget az éppen aktuális költségvetés, abban szereplő döntések, az ott megcélzott célszint, az most implementált adószabályok, ezek teremtik meg igazi, nagy, érdemi lépést a kormány a következő költségvetés megfogalmazása kapcsán lesz képes megtenni. Ekkor kell a saját gazdaságfilozófiájának megfelelő irányokba, ekkor tudja elmozdítani a gazdaság pályáját.
Nagyon gyors adótörvénykezésre készül a következő kormány, hogyha az MGOS-ban Járai Zsigmond mai bejelentését készpénznek kell venni, és nagyon gyors költségvetés írásra is készül, ezt a pártjuk elnöke többször is bejelentette a jegybank. Mikori új költségvetéssel számol? Kivárják a normális menetrendet jövő össze?
Ezek azt gondolom, hogy politikai kérdések, amelyeket a kormánynak kell eldöntenie. Ez a jegybanknak, ez a döntéshez nincsen köze, és
de kalkulálni most, semmi olyan dolguk nincs egy ilyen döntéssel, ugyanúgy dolgoznak tovább, mint hogyha az év végén lenne.
A gazdaság folyamatai ettől nem szakadnak meg nyilvánvalóan, ha olyan horderő változásokat kívánnának egy pótköltségvetésben végrehajtani, amely jelentős módon változtatja a gazdasági környezetet, azt nyilván nekünk végig kell gondolni. Ilyen információink ebben a pillanatban nincsenek, olyan információk, amivel nem rendelkezel, nem tudsz nagyon számolni.
Beárazza idézőjelbe valamilyen módon a jegybank azokat a híreket, amelyek egy mindenkori következő kormánynak az elképzeléseiről jönnek?
Mit jelent? A piac gondolkodik.
A piac biztos beárazza.
Igen. Ez a piac dolga, ez nem a mi dolgunk.
De hogyha olyan kockázatot lát benne, amelyet a tervekből le lehet vezetni, és a jegybank deklarációival nem egyezik, akkor se?
A kormány, a jegybanknak az a dolga, hogy a mindenkori kormánnyal az éppen aktuális és tervezett intézkedésekről konzultáljon, véleményt cseréljen, ennek meg vannak a megfelelő fórumai, amikor olyan helyzet áll elő, hogy ilyen kormányzati lépés következik, akkor amennyiben ezzel kapcsolatos kockázatot látunk, nekünk nyilvánvalóan van módunk ezt jelezni. Ezt megelőzően azt gondolom, hiba volna, hogyha a jegybank az éppen aktuális politikai vitába a saját véleményével beszállna, ettől a jegybankoknak mindenkor tartózkodnia kell. Alapvetően még az fontos, hogy elmondani, hogy a jegybank számára a költségvetés kapcsán a legalapvetőbb kérdés az az, hogy egy hosszú távon fenntartható pályán mozog-e a költségvetés. A jegybank elsődleges megfontolásai arról szólnak, hogy ez a költségvetési pálya, az az adósságpálya, az fenntartható-e vagy sem. Ez az, amit nekünk a kormánnyal való konzultációk során mérlegelnünk és a kormány számára jeleznünk kell.
És a honlapon első körben mégiscsak az infláció, az árstabilitás fenntartása szerepel a jegybanknál.
Az a mi elsődleges felelősségünk.
Milyen a pálya? Most mi látszik?
Az inflációs jelentésünkben ugyan 2010-re a korábbi előrejelzéshez képest egy lassúbb dezinfláció lefutását, egy fokozatosabb dezinflációt, lassabban csökkenő inflációt jeleztünk előre most februárban, mint novemberben, de összességében az alapvető folyamatok nem változtak meg, azok megítélése nem változott meg. A belföldi kereslet visszafogottsága azt eredményezi, hogy másfél-két év időhorizontján a várhatóan az infláció az általunk megcélzott 3%-os szint alatt lesz.
A belföldi két év időhorizontján az aktuális
januári. Így van. 2011 végére érünk a 3%, 2010 végére érünk a 3%-os cél közelébe, és 2011-ben végig folyamatosan az mostani előrejelzésünk alapján az inflációs cél alatt leszünk. Azt látni kell, hogy az infláció mai megugrása alapvetően néhány olyan költségvetési intézkedés egyedi hatása, ami ugye az ÁFA intézkedések nyomán megugrott az infláció. Az előző előrejelzésünkhöz képest van néhány olyan tényező, amely az infláció pálya lefutását befolyásolta.
Olaj, élelmiszer?
Részint az olajárak, és dollár árfolyam változása, az olajár és a dollár árfolyam változása egy meghatározó tényező. Egy másik meghatározó tényező, ami inkább technikai elem, hogy megváltozott a fogyasztói kosár. Minden évben változik ez a fogyasztói kosár. Egy válság periódusban nagyon jelentősen átalakul a fogyasztási kosár összetétele, ennek megfelelően a fogyasztási kosár összetételek változása jelentősebb mértékben módosíthatja ezt az inflációs fogyasztói ár indexet is, és ez most bekövetkezett. A harmadik tényező, az pedig tulajdonképpen a korábbi előrejelzésünkkel kapcsolatban kellett revizionálnunk, felülvizsgálnunk bizonyos tényezőket. Úgy láttuk, hogy az ÁFA intézkedésekhez hasonlóan a járadék, a jövedéki adóváltozások is hasonló lefutást fognak eredményezni, azaz a belföldi kereslet visszafogottság okán az eladók nem fogják tudni érvényesíteni a teljes adóhatást. Ez történt általában az ÁFA-nál, hiszen általunk technikai prognózisban előrejelzett 4%-os inflációs hatáshoz képest az ÁFA-nak kb. 2,5%-os hatása volt. Ugyanakkor ugyanezt feltételeztük a járadék, a jövedéki adóknál, alkohol, stb. És itt az adónak a hatása, a pass-through, hogy milyen mértékben tudott átmenni az árakban, magasabb volt, mint amit mi korábban feltételeztünk. Ez is némileg hozzájárult a magasabb 2010-es értékekhez. De a legfontosabb tényező az az, hogy a belföldi kereslet visszafogottsága egyelőre abba az irányba mutat, hogy 2011 teljes időszakában cél alatt leszünk.
Miért pont a 3% a jó inflációs cél?
Arról vita van, hogy mi a jó cél. Éppen most a fejlett világ kapcsán az IMF egyik vezető közgazdásza fejtett ki olyan véleményt, hogy végig kéne gondolni, hogy valóban ilyen 2% körüli célérték, amit a fejlett világban általában használnak, a kívánatos cél. Hogy miért kell valamilyen mértékű kis infláció a gazdaságban? Azért, mert a különböző jószágoknak a relatív árai folyamatosan változnak. Annak érdekében, hogy ezek a relatív árak változásai a gazdaságban használt erőforrások átcsoportosítását hatékonyan tudják segíteni. Azért, mert az árak általában, az árak is és a bérek is általában lefelé valamelyest ragadósak. Ezért szükség van a gazdaságban a folyamatos olajozott működéshez valamilyen kismértékű inflációra. Ugyanakkor egy magasabb infláció már azt a veszélyt hordozza, hogy az árak információtartalma romlik, a gazdasági előrelátó képesség romlik. Nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az a pontos érték, hogy ez 2-2,5-3%. Ezek inkább tapasztalati dolgok. Hozzávetőlegesen tudjuk meghatározni ezt. A nagyobb jelentőség abban van, hogy van egy világos...
Tehát nem is a mérték a lényeg, hanem hogy legyen mihez tartani.
Van egy horgony, így van. Van egy cél, amelyre a monetáris hatóság kötelezettséget vállal, hogy a politikáját úgy alakítja, hogy ezt a viszonylag alacsony infláció körül fognak az árak, az árszint, vagy az árszint változás ingadozni. Ez biztosít egy olyan előrelátást a gazdaság szereplőinek, amely a jövőre szóló szerződéseiket, a hosszabb távú elkötelezettségeiket, az eladósodásság kapcsán a hitelek árazásában segít döntéseket hozni.
És még inkább segíteni őket, vagy ez is segíteni őket, ha látnának egy forint-euró árfolyamot, ami kőbe van vésve. A jegybank mivel számol?
A jegybanknak nincsen az árfolyamra vonatkozó célja. Egyébként, ha visszatekintünk az elmúlt időszakban, a korábbi periódushoz képest meglehetősen stabil, szokatlanul stabil volt az árfolyam. Ez is azt mutatja, hogy valamelyest Magyarország kockázati megítélésében a korábbi hektikus ingadozással szemben egy valamivel nyugodtabb periódus állt.
Mert nem játszottak ellenünk? Ennyire egyszerű magyarázat a forint ellen?
Azt gondolom, hogy egy biztonság... fenntartható költségvetési pálya, egy kiszámítható monetáris politika együttesen eredményezhette azt, hogy egy stabilabb környezet alakult ki. Nem kell ezt abban az értelemben túl értékelni, hogy ehhez erre az elmúlt időszakban nagyon jelentős mérték befolyással bírt a külső környezet változásait. Abban az időszakban, amikor az árfolyam volatilitása jóval nagyobb volt, az alapvetően nem konkrétan Magyarország kockázati megítélésének változásából következett, jóval inkább a nemzetközi kockázati étvágynak a hektikus mozgásából következett. Egy időben a válság egy bizonyos periódusában 2008 legvégétől 2009 tavaszáig, nyaráig Közép-Kelet-Európa volt a válság egyik legakuttabb tartománya, ahol a kockázati megítélés változása rendkívüli jelentős árfolyam mozgásokat és kockázati prémium volatilitást eredményezett. Az elmúlt időszak tekintetében Közép-Kelet-Európa helyzetének megítélése sokat stabilizálódott. Ez részben azért következett be, mert világossá vált a nemzetközi piaci szereplők számára, hogy 2009 elején valamelyest túlreagálták a pénzügyi, a bankrendszeri kockázatokat, amelyeket Közép-Kelet-Európához kapcsoltak.
Ez volt az, amiről nem tudték őket 2009, meggyőzni, hogy ne reagálják
így ennyire. Van. Tehát mi úgy láttuk, hogy a stratégiai anyabanki szereplők ugye jelentős tőkét hoztak be Magyarországra és a régióban mindenhová, de ez egy stratégiai döntés mentén következett be, hosszú távú elkötelezettséget jelentett. Mi nem láttunk olyan kockázatokat ezen behozott források megújítása kapcsán, amit a piac vizionált. A piac úgy ítélte meg, hogy ez a jelentős tőkebáramlás, amit az elmúlt időszakban a bankrendszeren keresztül történt, az nagy sérülékenységet okozhat. Azt feltételezték, hogy a bankok által behozott külső források nem lesznek olyan könnyen megújíthatók. Azt láttuk az elmúlt időszakban, azt bizonyította be az elmúlt időszak, hogy az anyabankok elkötelezettsége erős, a lejáró állományokat, lejáró forrásokat mind megújították, ebben a tekintetben mind Magyarország, mind az egész régió bankrendszere nagyon stabilnak, robosztusnak mutatkozott. Ez szintén hozzájárult ahhoz, hogy Közép-Kelet-Európa megítélése jóval jobb, jóval stabilabb, mint korábban volt. Egy másik tényező az...
Bocsánat, csak hagyd kérdezni meg ezt, mert az anyabankok maguktól voltak ilyen szép felelősek, vagy kellett rájuk valami nyomást gyakorolni?
Én azt gondolom, hogy ez alapvető üzleti érdekük volt. Ők jelen... Közép-Kelet-Európa korábban is egy jelentős növekedési potenciál volt ezeknek a bankoknak, és hosszú távon az is marad.
Még emlékszem a vitára a válság közepén, amikor az anyabankokat próbálták presszionálni, hogy ne csak otthonra a saját fiókokba rakják a pénzt, hanem ide is.
Éppen Magyarország példája mutatja azt, hogy az anyabankok elkötelezettsége az meglehetősen robosztus volt. Ebben az időszakban, amikor a világ arról beszélt, hogy itt jelentős tőkekivonások történnek, 2008 novembere és mondjuk 2009 április és májusa között, Magyarország esetében például a bankszektorban lejáró külső forrásoknak a 100%-át megújították. Ami azt jelenti, hogy nem volt egy olyan szereplő sem, aki azt gondolta volna, hogy innen neki tőkét, forrást kell kivinnie. Az elkötelezettség tartósnak bizonyult. Azt gondolom, hogy ez jó jel.
Ha nincsen euró célárfolyamok, akkor nincs is prognózisuk arra, hogy mi a magyar gazdaság, úgy általában a magyar gazdaság számára egy jó forint-euró árfolyam?
A válság, mint mondtam, nagyon jelentősen megváltoztatta a nemzetközi finanszírozási környezetet. Az, hogy hosszú távon milyen tartós tőke beáramlásra számíthatunk, ma még nem világos, nem tudható. Csak ezen hosszú távú új egyensúly kialakulásakor alakul ki az a árfolyam tartomány, amely egy fenntartható növekedéshez, egy kiegyensúlyozott pályához tartozik. Ma azt megítélni ezen információk hiányában nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy ez egy hosszabb piaci folyamat, amíg megtaláljuk ezt a ha úgy tetszik, egyensúlyi árfolyamot, és az egy olyan dolog, amit sosem fogunk látni, hogy ki tudunk jelölni egy darab fix összegben, az egy sokkal szélesebb tartomány, amelyben az árfolyam mozog. Nincsen megcélzott célérték a fejünkben.
Bevezetési dátum, megcélzott bevezetési dátum van az MNB fejében?
Azt gondolom, hogy a válság azt mutatta meg, hogy kis nyitott gazdaságok, akik ilyen mértékben, ilyen jelentős mértékben az Európai Unió vezető gazdaságaihoz integráltak, ahol a pénzügyi közvetítő rendszer ilyen mértékben integrált a nyugat-európaihoz. Ezen kis nyitott gazdaságok számára az eurozónához való csatlakozás az nagy biztonságot, stabilitást hoz. Éppen azért, mert ez a válság a finanszírozási költségeket várhatóan hosszabb távon is megnövelte. A kockázati prémiumok az emerging, a feltörekvő országoknál valamelyest megnőttek. Az, hogy az eurozónához csatlakozva ez a nagyobb stabilitás keretei között ezekben a kockázati prémiumokban jóval jelentősebb megtakarításokat lehet elérni. Ebből az következik, hogy az upside-ja, a hozzáadott értéke, hogy a zóna tagjai leszünk, tovább nőtt. Az elkötelezettségünk ebben a tekintetben azt gondolom, hogy nem változott meg. Magyarországnak minél hamarabb az eurozónához kell csatlakoznia, ugyanakkor azt látnunk kell, hogy amikor a zónához csatlakozunk, akkor lemondunk egy gazdaságpolitikai eszközről, a monetáris politika, az önálló monetáris politika viteléről, fixáljuk az árfolyamunkat az euróhoz, és onnantól fogva euróban fogunk élni. Így monetáris politikai eszközökkel a külső sokkok kezelésére.
Nincs kamat, nincs intervenció.
Nem tudunk hatni, hiszen a kamatpolitika egy sokkal szélesebb egység megfontolásait, az egész eurozóna megfontolásait fogja érvényesíteni. Ezért nekünk akkor szabad megtenni ezt a lépést, hogyha egy olyan rugalmas munkaerőpiaccal bírunk, és egy olyan megfelelő mozgástérrel és megfelelő rugalmassággal bíró költségvetéssel, amely képes arra, hogy a külső sokokhoz való alkalmazkodásban a gazdaságot segítse.
Mit ez rugalmas munkaerőpiac alatt?
A munkaerőpiac rugalmassága azt jelenti, hogy egy külső sok hatásra milyen gyorsan képes a munkaerőpiac a munkaerő kínálaton, a bérek rugalmasságán, tehát egyrészt a foglalkoztatás rugalmasságán, illetve a bérek rugalmasságán keresztül alkalmazkodni az új feltételekhez. Egyáltalán nem így van.
Nem.
Egyáltalán nem így van. Éppen most az elmúlt másfél-két évben zajlott egy komoly kutatás, amely az Európai Unió gazdaságait tekintette át, és ez a kutatás azt mutatta meg, hogy tulajdonképpen a közép-kelet-európai országok munkaerőpiaca meglehetősen rugalmas.
Persze, bocsánat, de hozzánk átjönnek szlovákok, románok, ukránok dolgozni, de mi 20 métert nem megyünk.
Az egy másik dolog, hogy mennyire mobilis a
meg nincs
magyar
szakember, mire elkezdenek
az
szakember
meg egy
csinálni.
Strukturális probléma, ez való igaz, hogy a magyar munkanélküliségnek van egy nagyon jelentős olyan strukturális eleme, ami nagyon nehezen mozdítható. Amikor arról beszélünk, hogy a magyar munkaerőpiac, meg általában a közép-kelet-európai munkaerőpiac rugalmasabb, mint a nyugati párjai, akkor arról beszélünk, hogy a foglalkoztatást munkaszerződések, az elbocsátás feltételei milyenek, a bértárgyalásokban mennyire rugalmasak a tárgyaló felek.
Értem, hála Istennek, nem ugyanazt értjük alatt.
Igen. A összességében az látszik, hogy a magyar munkaerőpiac relatíve rugalmas a nyugat-európai párjaihoz képest, és még a régióban is tulajdonképpen megfelelő. A nagy kihívás az az, hogy egy ilyen nagy adósságállomány mellett a költségvetés mikor van olyan állapotban, hogy kellő mozgástérrel és kellő rugalmassággal képes maga is a külső sokokra reagálni. Ugye azt láttuk, hogy a nemzetközi válságból következő recesszióra a mi költségvetésünk nem tudott anticiklikus módon a recesszió ellen hatva élénkítőleg fellépni, azért, mert az eladósodottság mértéke olyan volt, hogy további fiskális élénkítés, további költségvetési eladósodás már nem fér bele ebbe a rendszerbe.
Még egy kérdés végére, hogyan fognak tudni együttműködni egy olyan kormánnyal, amelynek leendő vezetője a jegybank jelenlegi vezetőjét és politikáját is sokszor nyilvánosan parlamentben Facebookon bírálta?
Nekünk a törvény egyértelmű és világos feladatot ad. A mindenkori kormánnyal feladat teljesítése érdekében megfelelően nyitott kommunikációt fogunk tudni folytatni. A feladatunk világos, a működésünk szabályai világosak. Azt gondolom, hogy a mi dolgunk az, hogy a törvénynek megfelelően törekedjünk az árstabilitás elérésére, a forint értékállóságának védelmére és a pénzügyi stabilitás biztosítására.
Körbelis Ferenc, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.